Az elmúlt évtizedek kommunizmusa nem múlt el nyomtalanul a lelkekben sem. Totalitárius rendszer volt, rémséges és félelmes. Az egyik totalitárius rendszere az ész uralta 20. századnak. A másik, mint tudjuk, a nácizmus volt. A történészek értékelnek és vitatkoznak, hogy vajon lehet-e egyenlőségjelet tenni a kétféle totalitárius rendszer közé. David Sutter, amerikai újságíró, aki évekig tudósította a brezsnyevi Szovjetunióból, erről is elmondja véleményét kollégámnak, Gecse Gézának, aki itt Budapesten beszélgetett vele. David Sutter ugyanis dokumentumfilmet készített a szovjet delírium korszakáról, és ezt a Napokban mutatták be nálunk.
John Lukács legutóbbi előadása során elmondta, hogy a 20. században a nemzeti szocialista forradalom nagyobb kihívás volt, mint a bolsevik, hiszen legyőzéséhez ötszörös túlerőre volt szükség, és több ezren lettek öngyilkosok bukásakor, míg a szovjet rendszer összeomlásakor szinte senki. Ő most ennek pont az ellenkezőjét állította a filmje utáni budapesti beszélgetésen.
Pontosítanék, ha jól emlékszem, John Lukács azt állította, hogy a nácizmus legyőzéséhez ötször akkora szervezett erőre volt szükség, mint amekkora németországi volt egyrészt. Másrészt pedig a szovjet rendszer összeomlásakor is voltak, akik öngyilkosok lettek. De hogy ne térjek ki a kérdése elől, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a németek kivételes szervező képességét. Hitler képes volt rá, hogy egy félelmetes hadigépezetet hozzon létre. Ennek ereje nem a nemzeti szocializmusból következett, hiszen Németország már az első világháború és a porosz-francia háború során is megmutatta, hogy hadserege milyen hatalmas teljesítményre képes. A totalitárius ideológia rendkívüli hatékonyságát az emberek erejének szervezett, egyetlen cél megvalósítására irányuló összpontosítása adta. Ma a történészek többsége úgy látja, hogy a II. Világháborúban a németek egész egyszerűen nem csak az oroszoknál, hanem a briteknél és az amerikaiaknál is sokkal jobban harcoltak, ezért volt szükség akkora túlerőre a legyőzésükhöz. Én kétlem, hogy a nácizmus intellektuális tekintetben erős lett volna. Sokkal inkább arról beszélhetünk, hogy egy erős ország egy totalitárius rezsimnek sikerült félelmetes katonai hatalommá szerveznie, amire egy demokratikus rendszer kevésbé lett volna képes. A Szovjetunió viszont egy viszonylag szervezetlen ország volt, és az oroszok sikerének titka abból következett, hogy válogatás nélkül elképesztő emberáldozatra voltak képesek.
Említette, hogy kezdetben az amerikaiak is voltak illúzióik a Szovjetunióval kapcsolatban. Ez mikor változott meg? Személy szerint például ön mikor jött rá, hogy ott nincsenek rendben a dolgok?
Amikor középiskolás voltam, mivel volt egy kiváló tanárom, akit Hannah Arendtnek hívtak. Német zsidó értelmiségi volt, aki az elsők között mutatta ki a sztálinizmus és a nácizmus közötti hasonlóságokat. Könyve a totalitarianizmus eredetéről szólt, és igen meggyőzően mutatta be, hogy ugyanannak a jelenségnek a két oldaláról van szó. Bár van köztük néhány különbség. Aztán, amikor a Szovjetunióba érkeztem, mindez további megerősítés nyert.
1976-ban a legjobbkor érkezett újságíróként a Szovjetunióban, amikor a rendszer már felpuhult. Mondhatjuk, hogy már-már humánussá vált, hiszen ekkor már nem küldték az embereket a gulágra, sőt nem, vagy legalábbis kevésbé zárták börtönbe őket, mint korábban.
Igen, ez a poszt-sztálini rendszer volt, ahol represszió, megtorlás volt, de tömeggyilkosságokra már nem került sor. Rendkívül érdekes volt látni, hogy a társadalom mit próbált meg létrehozni e sajátos körülmények között. Kiváló példákat lehet említeni, amelyekkel érzékeltetni lehet a nácizmus és a kommunizmus közötti különbséget. A nácizmus egy hatékony embergyilkos gépezet volt. A zsidók kiirtása után következtek volna a lengyelek, utánuk a többi szláv, és alig ha nem a németek sorait is megritkították volna, mivel a rendszer a megsemmisítéshez értett igazán. A kommunizmus viszont igaz ugyan, hogy több millió ember kiirtására volt kész, de a célja mégiscsak egy sajátos társadalom létrehozása volt. Ennek a rendszernek velejárója volt a gyilkolás, de nem a végcélja. Tulajdonképpen ez zajlott le a Brezsnyev korszakra, amikor a tömeges emberpusztítás véget ért.
Hogyan került kapcsolatba a szovjet valósággal a Brezsnyev korszakban és később?
Ott éltem, mivel tudósítottam a Financial Times-ot. 6 évig éltem ott.
Milyenek voltak a tapasztalatai? Milyen változásokat vett észre?
Abban az időben az emberek többsége elfogadta a rendszert, mivel nem akart vele konfrontálódni. Tehát a Szovjetunió egy többé-kevésbé stabil rendszer volt, bár alapvetően elhibázott alapokon nyugodott. Ezért adtam a könyvemnek azt a címet, hogy a delírium korszaka, mivel a kor és az ország jellemzésére a delírium a legjobb szó.
Akkor nem alapvetően azért adta ezt a címet neki, mert az oroszok jelentős része alkoholista és a világ elől a delíriumba menekül.
Nem. Sok ugyan közöttük az alkoholista, de a többségük azért nem az. A lelki állapotukra volt jellemző inkább az, hogy az emberek a Szovjetunióban tisztában voltak vele, hogy a helyzeten nem tudnak változtatni, és gyakran még boldogok is voltak, hiszen nem kellett összetörniük magukat a munkában. Azon sem kellett töprengeniük, hogyan boldoguljanak, és nem kellett döntéseket hozniuk, hiszen azokat meghozták helyettük. Adott volt számukra egy ideológia, és semmi más nem kellett tenniük, mint azt ismételgetni.